Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádiókafén, Veres Dórival, Behumi Dórival és vendégünkkel, Martos Gáborral, aki művészeti író és műkereskedelmi szakértő.
Hát ezek ilyen kínban fogant megfogalmazások egyébként.
De a műkereskedelmi szakértő egyébként ez egy ilyen új titulus, vagy te kaptad ezt először?
Hát ezt én találtam ki, amikor mindig kérdezik, hogy mit kell mondani, hogy én ki vagyok, és tehát én tényleg az van, talán itt az elején már egyszer mondtam, hogy 2000 óta én gyakorlatilag tényleg csak ezzel foglalkozom. És mondom még egyszer, elméleti szinten. Tehát most erre mit mondasz? Ugye a művészeti írót azt arra szokták mondani, aki képzőművészetről ír, de nem művészettörténész. Én nem vagyok művészettörténész, tehát azt nem mondhatom, hogy az vagyok, nem is vagyok az egyébként. Notabene egy időben az ELTE-re bejártam művészettörténet órákat hallgatni, de nem vagyok végzett művészettörténész. 2005-ben kitaláltam, hogy mi lenne, hogyha én ebből a művészettörténet elmélet, nem tudom miből, amit én ugye akkor már jó pár évet csináltam, és egyrészt a fejemben, meg a számítógépemben elég sok minden volt erről, hogy ebből megpróbálnék valamilyen tudományos fokozatot szerezni, akkor természetesen elsőnek a művészettörténet székre mentem el az ELTE-n, ahonnan hát természetesen úgy rúgtak ki, hogy a lábam nem érte a földet, mert hogy ez milyen kimondott vagy kimondatlan szabály alapján van, azt nem tudom, de azt mondták, hogy a művészettörténet szakon doktorálni csak olyan doktorálhat, akinek művészettörténeti végzettsége van.
Végül is el lehet ezt fogadni logikus magyarázatnak.
El lehet, nyilván mindent el lehet fogadni. És akkor a végén az lett, hogy az ELTE Filozófia Tudományi Doktori Iskolája fogadta be ezt a marhaságot, amit én kitaláltam, és akkor én
de
ottan...
De ott kopogtattál, hogy jó napot kívánok, az a helyzet, hogy van itt egy ilyen dolog, amiből én PhD-znék, de ilyen nem létezik.
Én ismertem a Radnóti Sándor professzor urat, ugye még az ELTE-ről, még az irodalom szakom idejéből, és egyszer hosszan beszélgettünk vele, és ő azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ennek a magyar tudományos fokozat szerzési rendszernek azért az szerinte, mondta ő ezt, de sok évvel korábban, az azért egy mondjuk úgy, hogy nem szerencsés helyzete, hogy hát itt bármiből lehet gyakorlatilag tudományos fokozatot szerezni. És én erre emlékeztem, hogy ezt mondta, és egyszer elmentem, ahol tudtam egy olyan rendezvényre, ahol ő megnyitott egy kiállítást már, vagy nem tudom mi volt, de valahol volt, és akkor oda mentem, és mondtam, hogy kedves Sándor, te azt mondtad, hogy Magyarországon mindenből lehet tudományos fokozatot szerezni, mondom, én találtam valamit, amiből szerintem nem lehet. Mi az, mondta. És akkor én nagyjából elmondtam, hogy mit gondolok, és akkor azt mondta, hogy és hát mit gondolnál ebből csinálni, mint kvázi disszertációt, vagy kutatást, vagy nem tudom mit, és akkor én nagyjából azt is elmondtam, és akkor egy nagyon picit elgondolkozott, és nagyon helyesen a maga helyes dörmögő hangján azt mondta, hogy tudod, mit ez akkora marhaság, hogy én ezt elvállalom. És így kerültem én az esztétika szakra, ami ugye a filozófia doktoriskolának az egyik.
De ez mint tudomány, vagy ez mint doktorálható tudomány, ez más országunkban létezett, csak Magyarországon nem? Tehát neked volt egy utad, amit mondjuk esetleg külföldi
Nem nagyon. Hát nyilván van, aki ezzel foglalkozik, tehát azért vannak olyanok, aztán, hogy ők ebből doktoráltak. Egy valakiről tudok, egy Németországban valaki. Magyarországon nem volt, tehát Magyarországon nem kell rá büszkének lenni, tény. Én voltam az első, aki ebből a témakörből tudományos fokozatot szerzett. Azóta olyan 4-5-ről tudok. Tehát nem doktori disszertáció szinten, hanem szakdolgozat szinten most már nagyon sok van. Tehát ez azért nagyon érdekes, de én azt szoktam erre megint csak mondani, hogy akár meg is lehet érteni mondjuk a művészettörténet tanszéket, ahova én mondom, soha az életben nem jártam egy percet sem, hogy ő azt mondja, hogy az doktorálja művészettörténetből, akinek művészettörténeti végzettsége van, miközben én azt gondolom, hogy a művészettörténet szakra ma a jelentkezőknek, nem tudok százalékot mondani, de biztos egy nagyon jelentős része azért megy művészettörténet szakra, mert ő szeretne lenni a jövő Kizelbach Tamása és Virág Juditja.
Egyébként olyan érdekes, mert hogyha, ha nézzük ezt a dilemmát, ugye, ami a te életedben volt azzal, hogy nem ez nem volt egy létező tudományág, amiből mondjuk akár doktorálni lehetett volna, és azt mondja akár egy művészeti egyetem, hogy hát én ezzel nem foglalkozom, hiszen ez nem művészeti kérdés. Azt mondja egy gazdasági szak, hogy ezzel nem foglalkozunk, mert ez egy művészeti kérdés. Tehát, hogy mindegyik visszadobja, akkor ez tulajdonképpen az egész problémát felveti, ami talán a műkereskedelemről szól, hogy akkor ez micsoda? Ez művészetről szól? Vagy ez arról, vagy a pénzszerzésről szól, a vagyonosodásról szól, az értékéről szól, és akkor itt tulajdonképpen el is jutunk a könyvei témájához, meg még az egyébként eszembe jutott, hogy milyen vicces, hogy ugye itt a végig ugye doktorként apostrofálunk, vagy most ugye arról beszélünk, hogy egy tudós ember, aki és,
hát ez
és
nem,
valójában
ez csak
a könyveid meg annyira olvasmányosak, és a blogod is annyira szellemes, hogy szerencsére ez mindenkinek a számára
hát
teljesen
nézd,
közérthető.
Ez a doktorátus, ez a hübrisz, tehát itt nincs mese. Tehát én egyszerűen kíváncsi voltam, én akkor már 50 éves elmúltam, amikor oda kerültem, és ott is az történt, hogy a fiam 2005-ben érettségizett, és azt mondta, hogy akkor ő megy egyetemre tovább tanulni, és akkor én azt mondtam neki, hogy tudod, mit fiam, ha te mész, megyek én is, ezzel nagyon jó két hetet szereztem neki, mert két hétig ugrált a lakásba leföl, hogy apa megbolondult, és akkor én így kerültem oda. Azt szoktam mondani, hogy az életem legszebb 3 éve volt.
Ha elmesélnéd azt, hogy mi az első aukciós élményed, hogy mi lehetett az, ami ilyen erős hatással van rád, akkor lehet, hogy meg tudjuk fejteni azt, hogy tulajdonképpen miért erre kanyarodott az életed.
Azt tudom erre mondani, de hogy egy picit hadd lépjek egyel vissza.
Bárhogy léphetsz.
Mert hogy ez érthető legyen. Amikor engem a 90-es évek, talán 98-ban, jól emlékszem, úgy alakult az élet, hogy én a Népszavának lettem a kulturális rovatvezetője, akkor az egy hihetetlenül erős rovat volt. És ezt én nyugodtan mondhatom, mert nem én hoztam létre, ugye én oda kvázi örököltem. Tehát minden egyes olyan, amit a kultúrát lefed témakör, arra fantasztikus emberek voltak. Tehát, hogy csak egy nevet mondjak, vagy talán majd kettőt meglásd, mindegy. Tehát, hogy a valaki Anna, aki mégiscsak az 5 első magyar József Attila kutatóban volt, benne volt, aki az irodalommal foglalkozott abban a kulturális rovatban. A Bársony Évánál felkészültebb, jó filmkritikus valószínűleg kevés volt abban az időben. A színházzal egy olyan fiatalember foglalkozott, aki utána egy budapesti színháznak az igazgatója lett. A komoly zenével egy olyan hölgy foglalkozott, aki utána az operaháznak volt évekig a sajtófőnöke. Tehát, hogy elképesztően jó. És hogy nem, a képzőművészetre nem volt ember. És ugye én itt esett már arról szó, hogy én dolgoztam múzeumban, még ha az nem is par excellence képzőművészeti múzeum volt, de volt egy nagyon
nem
nagy...
Nem csontvári, csak bányászati.
Igen, de volt egy hihetetlenül erős képzőművészeti anyag egyébként, és az a mai napig ott van Sopronban, amiben Fesztitől Kukánig és
voltam,
sok mindenki.
Az egy
elképesztő nagy képzőművészeti anyag is van, ez a Bányászat a képzőművészetben című kiállítás része volt mindig a múzeumnak. Tehát, hogy ez volt, meg én nekem azért valahogy ehhez volt közöm, nem tudom neked, hogy mondjam. Tehát, hogy én nekem nagyon sok nagyszerű képzőművész barátom van, akiknek én időnként segítettem kiállítást csinálni, rendeztem kiállítást, nyitottam meg kiállításokat, stb. De ha még egyel visszább lépünk, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy én még úgy nőttem föl gyerekként, hogy engem az apukám vasárnaponként kézen fogott, és elvitt valamilyen múzeumba. Tehát, hogy én nekem azért ehhez volt valamilyen affinitásom, talán. És amikor kiderült ez, hogy ott a rovatban mindenre van ember, csak pont a képzőművészetre valahogy nincsen, akkor én azt mondtam, hogy jó, hát akkor azt én majd én elkezdem csinálni. És ugye ez 90-es évek második fele, tehát akkor kezdődött Magyarországon igazából a rendszerváltás utáni műkereskedelem. Tehát akkor kezdtek ugye a nagy aukciók lenni, akkor volt az első 20 millió fölötti leütés ugye a Virág Juditnál az a Riperonai Zorka, ami ugye 21 millióért kelt el. Tehát ugye akkor ott látszott, hogy ez elkezd valahogy mozogni. És ez engem baromira érdekelt, hogy itt most valami elindul, ami eddig nem nagyon volt, és ugye erről az emberek nagy része akkor pláne nem tudott, nota bene valószínűleg egy jelentős részük ma sem tud semmit. Tehát én minden ilyen...
A rendszerváltozás előtt egyébként voltak.
Persze, a BÁV árverések voltak, ugye a BÁV monopólium volt, sőt, aztán a rendszerváltás előtt egy pár évvel, tehát a 80-as évek második felében, ott akkor már elkezdődtek bizonyos ilyen még félig állami céghez kötődő, félig magángalériák.
Tehát voltak valami.
A képcsarnok az egy más történet volt, de az is létezett természetesen, és az is műkereskedelem volt, hogy ne. De volt a Kvalitás galéria, volt a Műgyűjtők galériája, tehát akkor már elkezdtek ilyen félmagán izék lenni, és onnan ez elindult, és aztán ez a rendszerváltás után ugye berobbant, és aztán ugye lett a Virág Judit galéria, Kizelbak egyrészt, de másfelől meg elkezdtek például külföldről hazajönni a műtárgyak, a magyar műtárgyak, meg elkezdtek különböző olyan gyűjtemények, amikben fantasztikus anyagok voltak, elkezdtek fölbomlani, akár a rendszerváltás, mert az azért azt lássuk be, hogy a rendszerváltásnak vesztesei is voltak, nyilván. Tehát nagyon könnyen lehet, hogy valaki egyszer csak el kellett kezdjen eladni az egyébként otthon lévő gyűjteményéből. És akkor arról nem beszélek, hogy a rendszerváltás előtti nagy gyűjtők ugye elkezdtek kihalni, akkor ugye elkezdtek az örökösök, vagy tovább vitték a gyűjteményt, vagy nem, elkezdtek, akkor kiderült, hogy itt nagy pénzeket lehet kapni, akkor elkezdtek külföldről hazaáramlani a kikerült magyar képek, mert itt lehetett legjobban. És itt tovább. Tehát ez egész egy ilyen halálosan izgalmas dolog volt szerintem.
Na de Martos Gábor hol volt először?
Na, és akkor az volt, hogy én azt mondtam, hogy hogy legyen a Népszava az egyetlen olyan napilap, akkor ugye még négy országos magyar napilap volt, legyen a négy országos magyar napilapból az egyetlen, vagy az első, amelyik nem csak úgy foglalkozik a képzőművészettel, hogyha megnyílik a nem tudom én kinek a kiállítása a műcsarnokba, akkor arról értelemszerűen írunk, hanem azzal is, hogy a műkereskedelem. És ez tényleg akkor sehol máshol nem volt. És akkor elindult ez a dolog, és akkor én elkezdtem járni az összes aukciókat előtte, tehát mindig elmentem, megnéztem az aukciós kiállítást, írtam egy beharangozót, ez lesz, az lesz, ennyi tétel van, ez a legdrágább, ez a legolcsóbb, ettől ennyi, attól annyi, mire érdemes figyelni, mi várható, nem tudom micsoda, majd lement az árverés, és akkor azt mondtam, hogy ez ennyiért, az annyiért, az annyiért kelt el, stb. Tehát, hogy ebből legyen valami kis, ezért plusz, azt gondoltam, hogy erre is valahogy, nyilván itt valahogy ez az én eredeti népművelő szakmámból is van, hogy igen, tehát hogy ezt kéne, tehát hogy az emberek tudják.
Kicsit edukálni kell ezzel kapcsolatban
igen.
Az embereket?
Én mai napig azt mondom, hogyha megkérdezel 10 embert az utcán, akkor fogalma nincs, hogy mi a különbség a becsérték, a limitár, a kikiáltási ár és a leütési ár között.
Vagy mi az a tárcsa?
Hát szóval, hogy egy csomó, meg hogy ez hogy működik egyáltalán ez az egész.
Meg az elméleti része, hogy mi az, ami beárasztható, mondjuk.
Hát
egy,
az is egy más, hát odáig még nem még is jutunk, érted, hogy mi alapján becsülnek meg.
Jó, de ez azért van, mert az emberek nagy része azt gondolja, hogy ez a gazdagok játékterepe, vagy játszóháza.
Ami hát azért, ha egy kicsit őszintén vagyunk,
az így is van.
Ez egy kicsit így is van. Természetesen ugye a galériások mindig azt mondják, hogy de nem igaz, mert hát lehet olcsó grafikákkal kezdeni, és akkor nem tudom, pár tízezer, százezer forint alatt jó grafikákat lehet venni, és el lehet kezdeni a műgyűjtést, és mindenféle. És ez mind igaz. De hát azért, amikor mondjuk a 450 milliós, vagy 460 milliós leütésű Csontvári, vagy a 300 milliós leütésű Ripolónai, hát az azért már, szóval, hogy nem a mi játszóterünk.
Az a grafika.
Szóval, igen, de közben a dolog meg iszonyúan érdekes, és egyébként hát ezt lehet tudni, hogy hát azért a világon is rettenetesen szűk az a réteg, aki ezen a szint. Az, hogy valaki vásárol, érted, és kiteszel a faladra egy képet, mert megtetszik, és megveszed akár a képcsarnoknál annak idején, vagy ma egy galériába, az egy másik típus. A gyűjtés az azért egy nagyon módszeres és nagyon felépített történet, hogy valaki egy olyan gyűjteményt hozzon létre, ami valóban egy jó művészettörténeti gyűjtemény. Hogy az korban van, tematikában van, szerzőben van, miben, az egy más kérdés, az mindenkinek a maga, hogy mondjam, csak a koncepciója, vagy amit szeret. De azért ez egy rettenetesen átgondolt kell, hogy legyen, ha valakinek ez a vágya, de hát azért ehhez pénz kell. Na.
Itt fogjuk folytatni az aukciók világával, Martos Gábor vendégünkkel, és talán az is kiderül, hogy ő maga szokott a tárcsát emelgetni aukciókon, de először egy kis rövid szünetre megyünk itt a kettes számrendszerrel, itt a Rádió Cafén.